Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat, és énekeljük 25. Zsoltárunk első és második verseit. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Dániel könyvéből, olvasom a könyv harmadik részéből, a 14. verssel kezdődő és a 29. verssel bezáródó ige szakaszt. Tekintettel arra, hogy ez hosszú ige szakasz, ülve hallgassuk az igét. Szólt Nabukodonozor és mondanékik, Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tiszteltétek-e az én Istenemet, és nem imádjátok az arany állóképet, melyet felállítottam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának, és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok, és imádjátok az állóképet, melyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, tüstént bevettetek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, melyet felállítottál, nem imádjuk. Akkor Nabukodonozor eltelt haraggal, és az ő orcájának színe elváltozott Sidrák, Misák és Abednégó ellen, ezért szólt és meghagyta, hogy fűtsék be a kemencét hétszerte inkább, mint szokták befűteni. És meghagyta a legerősebb férfiaknak az ő seregébe, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre ezek a férfiak alsóruhástól, köntösöstől, palátostól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívül izzó volt, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégót felvitték, megölte a tűznek lángja. Az a három férfiú pedig, Sidrák, Misák és Abednégó, az égő tüzes kemencébe esett megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, sietve felkelt, szólt és mondta az ő tanácsosainak: nem három férfiút veténk é a tűz közepébe megkötözve? Felelének és mondának a királynak: bizony, ó király. Felelt és mondta: ímé négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepébe, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami Istenek fiáé. Nabukodonozor ekkor az égő tüzes kemence szájához járult, és szólt, és mondta: Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, gyertek ki, és jöjjetek ide. És azok azonnal kijöttek, Sidrák, Misák és Abednégó kijött a tűz közepéből. És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók, és a király tanácsosai nézik ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Szólt Nabukodonozor, és ezt mondta: áldott ezeknek az Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak. És a király parancsolatát megszegték, és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak, és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül. Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, mely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemétdombá tétessék, mert nincs más Isten, aki így megszabadítson. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilón tartományába. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöjjetek a megszólító igére, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük türelmedet, köszönjük, hogy újra idehívtál magadhoz, és nagyon hálásan köszönjük, hogy te vársz itt minket. Te azt is tudod, hogy melyikünknek mire van most szüksége, és tudjuk, hogy van hatalmad arra, hogy megelégíts bennünket. Köszönjük, hogy nem a tüneteket kezeled, a mi életünkben sem, hanem gyógyítasz számunkra csodálatos módon. Könyörülj rajtunk, hogy igazán meg tudjunk nyílni előtted, és tudjunk igazat adni neked, Istenünk. Segíts, hogy belássuk, hogy te bölcsebb vagy, mint mi, és te jobban tudod, hogy mire van szükségünk. És segíts, hogy ha adsz, azt tudjuk elfogadni. Atyánk, árazd ránk kegyelmedet, ami megváltónkért, a Krisztus Jézusért kérünk. Amen. Isten ígéje meghallására készülve énekeljük a 261. számú énekünket. Uram, Isten, siess! Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek ígéjét. Felolvasom azt az Ószövetségből, Dániel proféta könyvéből, a könyv harmadik részéből, a 17. és a 18. verseket. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemencéből és a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Foglaljunk helyet, testvérek! Az emberek hétköznapi beszélgetéseiben időnként előkerül ez a szó, hogy hit. Van úgy, hogy csak olyan nagy általánosságban, mint ami mindennapi életünkben történő eseményekhez kötődik. Valamikor úgy kerül szóba, mint egy vallási fogalom, a hit. És nagy ritkán az is megtörténik, hogy hitvallásként kerül elő ez a szó, hogy hit. Személyes hitvallásként. Azt látom, hogy nagyon sokan vannak, lehet, hogy egy kicsit most ennek a kor szellemnek is része, akik kezdik, vagy régóta is komolyan veszik, komolyan gondolják, hogy ők hívő emberek. Életemben nagyon sokszor hallottam már emberektől ezt a kifejezést, hogy én hívő ember vagyok, vagy így, hogy én hiszek. Csöndben néha magamba hozzászoktam tenni, hogy én ezt elfogadom, elhiszem, de nem tudom, hogy mit jelent. Kinek, amikor kimondja, hogy én hiszek, vagy kimondja, hogy én hívő ember vagyok. Kinek mit jelent? Kedves testvérek, azt mondja az írás, hogy hit nélkül lehetetlen tetszeni az Istennek. És ez örök igazság. Hit nélkül lehetetlen tetszeni az Istennek. De testvérek, tegyünk hozzá még egy rövid fél mondatot így, hogy de hit nélkül élni is lehetetlen. Nem tudnánk élni hit nélkül. Lehetetlen. Az egész földi életünkre nézve, mindnyájunk életére nézve, ez egy érvényes kifejezés. A hit. Az, hogy hiszek. Hit nélkül nem csak Istennek nem lehet tetszeni, de az egész élet értelmetlen lenne, ha nem hinnénk. Nem tudatosan van bennünk, hanem természetünk, egész bensőnk, gondolkodásunk része, kimondva kimondatlan az, hogy hiszünk. Fölkeltünk ma reggel, és hittük, hogy eljutunk idáig. Hittük, hogy képesek leszünk fölöltözni. Mikor az ember öregszik, már meg-meggondolja a dolgokat, hogy mit, milyen sorrendben és hogyan. De mégiscsak hisszük. Tele vagyunk hittel, amire nem is gondolunk. Hit nélkül nem csak Istennek nem lehet tetszeni, de tulajdonképpen a mindennapi életünket sem tudjuk élni. Valamilyen hitre mindenképpen szükségünk van. A hit remény lesz, kapaszkodás, bizalomnövelő, erőt adó valóság. De lehet, hogy van most köztünk olyan, aki olyan élethelyzetben van, amelyet kilátástalannak, vagy megoldhatatlannak lát ebben a pillanatban, és az fogalmazódik meg benne, hogy ó, bárcsak tudnék hinni. Bárcsak tudnék hinni. Testvérek, amikor valaki számára a Biblia üzenete és ígérete lesz a hit, és ez meg is valósul az életébe, ajándékká, valósággá lesz, akkor ez a hit, ez hordoz magába valami többet, mint az általános mindennapi életünk szerinti hit. A bibliai, az ige szerinti hitben megjelenik valami több. Szeretnék erről beszélni ma. Megjelenik valami több. Kedves testvérek, a Szentírás szerint a hit Isten igéjéből származik, a hit hallásból van. Tehát ez a hit, amivel általában hiszünk, nem azonos azzal a hittel, amit a Szentírás szerint, Isten ígéje szerint, bibliai hitnek, hívő hitnek nevezünk. Ennek a hitnek a forrása, az eredete ugyanis nincs bennünk. Nincs. A mindennapi életre vonatkozó hit, az a világ legtermészetesebb módján jelentkezik bennünk, hozzátartozik a létünkhöz, az egész életünkhöz, hogy tele vagyunk hittel, a mindennapjainkat illetően. De a bibliai hit, az ige szerint való hit, az olyan valami, ami nincs bennünk születetten. Ezért elgondolkoztató, amikor valaki bátran kimondja, hogy ő hisz Istenbe. Mert ilyen hittel senki nem születik. És ahogy az életre vonatkozó apróbb, nagyobb hiteink, az emberi életünk természetes részei, ez nem az. Ez nem az. A bibliai hit az nem belülről indul kifelé, hanem kívülről jön befelé. A mindennapi életemhez való hit, az bennem van. Belülről indul kifelé, és bizonyos dolgokkal azonosul. Hiszem ezt, hiszem azt, hiszem amazt. A bibliai hívőség, a bibliai hit azonban nincs bennünk. Nem születünk vele, nem születik bele senkibe. Ezért jól meg kell gondolni, mikor valaki azt mondja, hogy én hívő ember vagyok. Vagy azt mondja, hogy én hiszek az Istenbe. Biztos? Hogy került beléd? Kívülről jön Isten ígéje által, a hit Isten ígéje hallgatásából születő valami. Isten ígéje hallgatásából. Akik kizárják magukat abból, hogy hallgassák Isten ígéjét, és azt mondják, hogy ő Isten hívja, az mesét mond. Fogalma sincs róla, hogy mit beszél. Fogalma sincs. Ha nincs bennem, hogy került belém, hogy mégis hiszek Istenbe? Hogy? Ezért mondja az ígé, hogy félre ne értsük. A hit hallásból van, a hallás Isten ígéjéből. Ha tehát valaki Isten ígéjét nem hallja, nem hallgatja, abba soha nem fog megszületni a Biblia mértéke szerint való üdvözítő hit. Nem véletlenül hívogatjuk az embereket az ige meghallására, az ige hallgatására. Mondhatnád persze, hogy olvasható is. De az ige ragaszkodik hozzá, Isten igéje ragaszkodik hozzá, hogy a hit az hallásból van. Persze azt hallom, amit valaki olvas vagy mond. Megspórolhatatlan. Tudjátok, ezért épültek a templomok. Ezért vannak templomok. Ezért vannak Isten tiszteletek. Nem mert egy egyetemen papokat képeznek, és szegényeknek valamit csinálniuk kell. Hát bemennek egy templomba, azt majd beszélnek. Szó sincs róla. A Biblia az elejétől a végéig tele van a hit születésének, erejének, győzelmének, áldásainak, seregnyi csodájával, valóságával, és azok leírásával. A zsidókhoz írt levél 11. része a hit hőseivel foglalkozik. Azt mondja, így van a felzetje, hogy a hit ereje és annak hősei, képviselői az Ószövetségben. És egy egész fejezeten keresztül, 40 igeversen keresztül sorolja a hit nagy embereit az Ószövetségben. Természetesen az új szövetségi evangéliumok és levelek is tele vannak a hit megvalósulásának elbeszéléseivel, történeteivel. Kedves testvérek, én ma mégsem elméleti, hitelvi vagy dogmatikai tanítást hozok elétek a bibliai hitről, mert az nehéz, hanem ennek a most felolvasott történetnek a gyakorlatban való megvalósulása kapcsán kívánok szólni a hitről. Arról a három emberről, akiknek a példája nyomán a hit lényegét, erejét és győzelmét, a hit lényegét, erejét és győzelmét mutatja be a Biblia. Nos hát az igaz hit lényege válik világossá az olvasott igéből, Dániel könyvéből, ennek a három jó barátnak a magatartásából. Az első, amire figyeljünk, hogy Sidrák, Misák és Abednégó a három barát hite, nem racionális értelembe vett hit. A miénk legtöbbször az. A férfiakat sokkal inkább megkísérti ez. A nőket kevésbé. Hogy a hitünk racionális hit. Hát Istennek lennie kell. Vagy úgy van, vagy nem, de Istennek lennie kell. A racionális hit az, amikor a hit kapcsán olvasott, hallott dogmákat, tanításokat valaki meghallja, megérti, elfogadja, és azokat igaznak is tartja. Igaznak tartom, vallom az Isten létéről, hatalmáról, halhatatlanságról és a Jézusról szóló igéket. De testvérek, Abban a helyzetben, amiben ez a három jó barát belekerült, abban a szorult életvezetéses helyzetben, akármilyen szép és igaz elméletekkel a hitről, mire mentek volna? Ha meg tudták volna határozni, mint ahogy meg tudja határozni általában egy keresztény ember, hogy mit hisz, kiben hisz, hogyan hisz, elvileg rendben van a hit tudata. Ugyan mire mentek volna bedobva abba a tüzes kemencébe? Kitűnően tudták az elvét a hitnek. Elég lett volna? Kedves testvérek, ilyen hittel, ilyen racionális hittel nem megy az ember igazán semmire. Nem megy. A hitről szóló elméletek, még ha személyesek is, sose lesznek erőforrásunká. Sose. Márpedig ennek a három embernek ott erőre volt szüksége. Nem fedezett föl néha, hogy azt mondod, hogy hívő ember vagyok, de egy-egy konkrét élethelyzetben semmi ereje nincs a hitednek. Van a kétkedésnek, a kérdésnek, a kételjének, de a hitnek nincs. Ennek a három embernek a hite sokkal személyesebb volt, nem csak egy elméleti meggyőződés. Rengeteg ember tartja magát keresztjének, hogy elméletileg meg van győződve a hit valóságáról és igazságairól. Mire mész vele? Mire mész vele a műtőasztalon? Mire mész vele a megromlott házasságba? Mire mész vele a beteg gyerekeddel, a csavargó unokáddal? Mire mész vele? Az ő hitük sokkal személyesebb volt, mint csak egy elméleti meggyőződés, mint a legtöbbünk hite egy elméleti meggyőződés, hogy ez igaz. De nem is csak valami romantikus hitük volt, magasztos, szép érzelmekbe megnyilvánuló hitük. Mert ilyen is van. Ezek azok az emberek, akik bátran vitáznak a hit dolgairól az emberek között. Szóba kerül a munkahelyen, a barátok között a hit kérdés, és úgy képzeli némely ember, hogy ő alkalmas arra, hogy ő belemenjen egy vitába. Mert egy csomó dolgot tud a hit dolgairól. Ő egy csomó dolgot tud Isten személyéről. Se értelme nincs így vitákba belemenni, se eredménye nem lesz. Mondd, akivel valaha beszéltél, vitáztál a hit dolgairól, azóta templomba jár, azóta magasztos hívő életet él, dehogy is. Mert nem ez az útja, nem ez a módja. Aztán vannak, akik azt vallják, hogy nem megérteni vagy körülírni kell, nem megmagyarázni kell a hitet, hanem megérezni. Érezni kell. Megérezni Isten fenségét, magasztosságát. De hát más a hit, és más az érzelem. A kettő nem ugyanaz. Mit segített volna a magasztos érzés a három férfin, ott abba a ketrezbe, ahol bedobva várták a halált? Mit? A hit nem is csak bizonyos fajta cselekedetek ügye. Sokan gondolják, hogy ez a kettő, hogy hit és cselekedetek, ezek elválaszthatatlanok, és jól gondolják. A kettő összetartozik, hit és cselekedet, de a kettő nem ugyanaz. Ráadásul ez a három ember most tehetne valamit, cselekedhetne valamit. Azt olvasok, hogy meg voltak kötözve. Kezük, lábuk. Mit cselekedhettek volna ott? Semmit. De a hitüket se fenyegetéssel, se kegyetlenséggel, se kötéllel, se tüzes kemencével nem lehetett megbénítani. Tehát a hit legmélyebb lényegébe nem az értelem funkciója, nem az érzelmi élet dolga, és nem a cselekedetek ügye. A hit valami más. Tehát a hit leglényege nem értelmi funkció, nem érzelmi funkció, és nem cselekedetek ügye. A hit személyes viszonyulás valakihez. Személyes kapcsolat valakivel. Ez a hit. Hiszek, ez azt jelenti, hogy valakivel élő közösségben vagyok. Magasabb rendű összefüggésben létezem. Testvérek, a hit leglényege a kapcsolat, a közösség Isten és ember között. A kapcsolat. Ha pedig már ezt a szót mondom, hogy kapcsolat, vagy mélyítem, és azt mondom, hogy közösség, azt a két szót már mindnyájan tudjuk, hogy mi. Mit jelent kapcsolatban lenni valakivel? Mit jelent közösségben lenni valakivel? A hit a Biblia szerint kapcsolat. Értitek? Nem elmélet, nem érzelem, nem cselekvés. Élő kapcsolat. Ahogy egymással élő kapcsolatban tudunk lenni. A hit lényege az, hogy kapcsolat, közösség Isten és ember között. A hit az a titkos összeköttetés, aminek a révén a láthatatlan Isten megragadja és kezébe veszi az életemet. Aminek révén aztán az életem középpontjába bekerül Jézus. Testvérek, az egész úgynevezett keresztény másként gondolkodás, a másképpen érzés, a másképpen cselekvés, ebből következik, hogy Jézus az életem középpontjába került hitáltal. Amikor ez nem történik meg, én gondolhatom magamról, hogy mikor hitvitákat folytatok, és érvelek Isten mellett, örök élet, halál, kárhozat, üdvösség mellett, akkor azt meghallgatják az emberek, és annak lesz valami értelme, lesz valami szent hozadéka, de nem lesz. De nem lesz. Az első a hitben, testvérek, az, hogy kapcsolat, közösség valakivel ez a hit. Jézus Krisztussal. Kapcsolat, közösség az élő Jézus Krisztussal. Éppen ez látszik ebben ennek a három embernek a magatartásán is, hogy ők valóságos kapcsolatban vannak Istennel, akit szolgálnak. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, mondják, ki tud minket szabadítani innen? Ki tud minket szabadítani a tüzes kemencéből is, a te kezedből is, király? Szabad ilyet mondani a tüzes kemencébe? Amikor az életem egy ilyen tüzes kemencében van, szabad ilyet mondani? Vagy ezt csak ők mondhatták ki, de én ilyet nem mondhatok, hogy az én Istenem ki tud szabadítani, még a tüzes kemencéből is. Lehet ilyet ma is mondani? Lehet. Lehet. De hogy jól értsük, csak az mondhatja, aki azt a fél mondatot is hozzá tudja tenni, ami az olvasott igében van, ami Istenünk ki tud szabadítani, hogy folytatódik? Akit mi szolgálunk. Akinek mi szolgálunk. Azt jelenti ez, hogy amíg mi vele vagyunk, addig ő egészen biztosan velünk van. Akinek mi szolgálunk. Ki tud szabadítani? Mindenhonnan. Akinek mi szolgálunk. Ezt a mondatrészt ne tódaléknak tartsátok, hanem megoldásnak. Akik várjátok egy-egy élethelyzetből Isten szabadítását az életetekben. Ki tud szabadítani ma is valakit, úgy, mint ezt a három férfit onnan a tüzes kemencébe? Igen, ki is mondhatod. Ha el tudod mondani így, ki tud szabadítani az Isten, akit én szolgálok. Ugye itt a probléma. És aztán nézzük, hogy miért imádkoztam én, hogy ez meg az legyen meg, ez meg az ne legyen meg, ebből meg abból szabadíts ki Isten. És akkor azt mondja az ige, hogy ma is meg tudja tenni. És megteszi. Azzal, aki vele kapcsolatban van. Akit mi szolgálunk. Szolgálunk tényleg? Szolgáljuk az Isten dolgát, ügyét, Isten munkáját. Kedves testvérek, amíg mi az ő szolgálatára készen állunk, addig egészen bizonyosan az ő segítő oltalma alatt vagyunk. Történjen velünk bármi is. Ebben van a hit ereje. Nem a hitük volt ehhez erős és rendíthetetlen annak a három embernek, hanem mert Isten rendíthetetlen ereje hatalmába vette őket és megtartotta az életüket. Kapcsolatban voltak Istennel, és Isten ereje tartotta őket erősen. Testvérek, amikor a hit erejéről beszélünk, tanuljuk meg, hogy nem arról van szó, hogy az én hitem ereje milyen csodákra képes, hanem arról, hogy én hiszek Istenben, akinek az ereje tart engem. Nézzétek, milyen sok képpel adja Isten tudtunkra a Szentírásba, hogy szinte unszolni, bátorítani akar bennünket, hogy merjetek hinni én bennem. Ilyen jelzőket mond a Bibliába Isten önmagáról, hogy merj hinni bennem, hogy én nekem mindenre hatalmam van. Olvasok szavakat az Ószövetségből, Újszövetségből, ahol Isten arra bíztat az embert, hogy értsd már meg, csodálatos erő és hatalom vagyok, bíz bennem, ilyeneket mond, mert én kővár vagyok, oltalom, menedék, bizonyos segítség, pajzs, páncél, befedezi a szárny azt, akihez én hűségesen, szeretettel fordulok, az én szárnyam befedezi. Mit mondjak még, hogy bíz bennem? Mit mondjak még magamról? Azért sorolja mindezt az Isten, hogy a bizonytalanságban, a földi zűrzavarban, az élet ezer veszedelme között is bátor, derűs, bizakodó lehessen a benne hívő ember. Tanuld meg és ne felejtsd el, amit most mondok. A hívő ember nem lehet optimista. A hívő ember nem lehet pessimista. A hívő ember nem optimista, nem pessimista, hanem reménykedő ember. ne jöjjön ki a szádon, én olyan optimista ember vagyok, a Biblia nem ismeri ezt. Ne légy optimista, ne légy pessimista, reménykedő ember legyél. A történetbeni három ember hite rendíthetetlen hit. De számol azzal, hogy az Isten Isten. Számol a mindenre való hatalmával, és azzal is, amit így olvasunk az igébe, megmenthet bennünket az Isten, de ha nem tenné is. De ha nem tenné is. Ha nem volna Isten akarata, hogy megkímélje az életünket a tűztől, bár tudjuk, hogy meg tudná tenni, akkor sem szakad meg a kapcsolatunk vele. Hányan fordulnak el Istentől, mert valamit kértek, és nem tette meg nekik az Isten. És akkor elég volt belőle, mert az azt jelenti, hogy nincs. Ha meg van, és úgy nem tette meg, még inkább nem kell, mert nem szeret, mert nem vagyok neki fontos. A hit számol azzal a lehetőséggel, amit ők kimondanak. Meg tud szabadítani bennünket az Isten, de ha nem tenné is. Hány olyan imánk hangzott el, amikor kétségbe esve kértünk Istentől valamit. És nem számoltunk azzal, amivel ezek számoltak, hogy az Isten Isten, és dönthet úgy, hogy nem teszi meg, amit kérek. Nem azért, mert nincs, nem azért, mert nem hallja. Testvérek, a hit nem azt jelenti, hogy rendelkezem Isten hatalmával, hanem azt, hogy rendelkezésére bocsátom magam neki. Itt vagyok, Uram. Kiszolgáltatom magam Isten akaratának és hatalmának. Ha nem tenné is meg, ha nem tenné is meg, én akkor is az övé vagyok. Lehet, hogy nem értem. Lehet, hogy fáj. De ne felejtsétek el, hogy nem minden kudarc és vereség, ami annak látszik. Talán néha azt éljük át, hogy kudarc és vereség volt valami az életemben, és Isten nem szabadított ki belőle. Emlékeztek valakire, akinek az élete a legnagyobb kudarc volt? Ott a Golgotai kereszten. Uram, ha lehet, múljon el tőlem ez a keserű pohár. Szabadítsd ki a fiadat. És meghallgattatott, de nem szabadította ki az Isten. Meg kellett a Golgotán halnia. És valójában ez lett Isten legnagyobb győzelme a világon, ami a Golgotai kereszten történt. És ez a mi életünk legnagyobb reménysége, ami ott a Golgotai kereszten történt. Pedig kérte Jézus, ha lehet, atyám, múljon el ez a pohár. Aztán ránézett Takaró Tamásra, ez mi lesz vele, ha a bűneit nem viszem a Golgotára? Mi lesz veled, ha a bűneidet nem vitte volna fel a keresztre, hogy ő rajta büntesse meg az Isten az én bűnömet? Nem fanatikus az, aki szereti Jézust, vagy imádja. Jól teszi. Meghalt a bűneimért. És kérte az atyát, ha lehet, ne semmiképpen, ha lehet, múljon el, ne csináld. És becsukódott számára az ég, hogy számomra megkinyíljon. meg számodra is kinyíljon. Nem különös? Felőlem nézve csodálatos. Testvérek, azóta nincs olyan nyomorúság, amelyben Isten jelen nem volna. Nincs. Nincs a te életedben sem. Azóta nincs olyan szenvedés, amit ő maga, az Úr ne élt volna át. És nincs olyan kísértés, amit le nem győzött volna Jézus. A győztes Krisztusban való hit azt jelenti, hogy Isten él, és én az ő gyermeke vagyok, aki mind életemben, mind halálomban az övé vagyok. Befejezem, mi lett a három ember sorsa? Isten nem a tüzes kemencétől óvta meg őket, hanem a tüzes kemencében óvta meg őket. Igaz? Ezt olvastuk. És ez úgy történt, hogy a tüzes kemencébe a három mellett egyszer megjelent egy negyedik is. És amikor a király benézett, hát érdekes, én hármat tettem be ide. És most négyen vannak. Emlékeztek, mit mondott Jézus? Ahol ketten vagy hárman, az én nevemben együtt vannak. Én ott vagyok. Ez a gyülekezet. Tudjátok, hogy milyen csodálatos a gyülekezet? Mekkora csoda vagyunk. Mert ahol ketten vagy hárman a tüzes kemencébe, vagy valahol együtt vagytok az én nevemben, én ott vagyok. Ez történt most vasárnap is. Itt volt. Veled volt. Ó, bár csak egyszer betöltené a boldogság, a hála és az öröm a szívedet ezen. És vágyva várnád a következő vasárnapot, hogy megint ott legyek, ahol ígéreted szerint velem is vagy. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyán, köszönjük a hit csodáját, köszönjük annak személyes ajándékát. Bocsáss meg, hogy megrendül a mi hitünk. Oly sokszor, máskor megerőtlenedik, néha meg úgy tetszik a magunk számára is, mintha elfogyott volna. Ezért is merjük kérni, adj nekünk győztes hitet, a Jézusban való győztes hitet, és erősíts meg bennünket abban, hogy mi ennek a Jézusnak a gyermekei vagyunk, mind életünkben, mind halálunkban, mert te benned, Atyánk, nincs változás, sem változásnak árnyéka, mert te magad vagy a szeretet. Köszönjük, édesatyánk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene. Áldja és őrize meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Hétfőtől péntekig, minden este 6 órától adventi előkészítő alkalmakat tartunk a templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az advent karácsonyi időszakra való lelki hangolódásra. Szokott rendünk szerint a rétegcsoportok alkalmai beolvadnak a sorozatba, tehát nem elmaradnak. Ugye ezeket az adventi alkalmakat én tartom már, vagy 40 esztendeje, tehát látom, hogy akik járnak ide hétközben különböző csoportokban, nem jönnek az esti evangelizációra. Nincs óra, de van, csak itt van bent. Nem a teremben, hanem itt van bent az óra. Magyarul meg lesz minden óra itt este 6 órakor tartva. Vasárnap 10 órától ünnepi istentisztelet van, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. 11:30-tól a kórus próbál. Ma is? Ma nem próbál. Nekem ez van írva, úgyhogy. Hónap utolsó vasárnapja következik, szokott rendünk szerint egy új éneket fogunk megtanulni az istentisztelet előtt. 9 óra 50 percre várjuk a testvéreket. Jövő hét vasárnap már advent első vasárnapja lesz. Idén is tervezzük az adventi kirakodóvásár megtartását a fedett gépkocsi beálló alatt. Készüljünk tehát úgy, hogy az Isten tiszteletek előtt és után lesz módunk gyülekezetünk kézműveseinek portékáit megtekinteni és megvásárolni. Jövő hétvégén tartja Urkúton beosztott lelkipásztorul vezetésével Agnus Ifink csoportja a szokásos őszi csendes hétvégéjét. Kérjük a testvéreket, hogy gondoljanak szeretettel és imádságos szívvel a gimnazista korosztályú fiataljainkra is. Előzetesen hirdetem, hogy kórusunk 2025. december 3-án szerdán este 8 órakor adventi koncertet ad a Szent István Bazilikában. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket az ünnepi hangversenyre. Hirdetjük a testvéreknek, hogy Urkúti konferencia telepünkön ismét munkálatokba fogunk kezdeni, tervezetten már az előttünk álló hónapban. A szálláshely kapacitás bővítésének érdekébe szükségessé vált a kisebbik épület tetőterében új szobákat kialakítani. Tervezzük a kisebbik épület földszinti szobáinak vizesedését megszüntetni. Szeretnénk a nagyobbik épületben minden fürdőszobát, illetve zuhanyzót rendbe tenni, és egy minden épületre kiterjedő felújítást és tisztasági festést is elvégezni. Amennyiben lesz rá anyagi lehetőségünk, szeretnénk mindkét lakóépületünk konyháját felújítani, és a szobákba új bútorokat venni. A felsoroltak közül a testvérektől elsősorban a nagyobbik épület 14 fürdőszobájának rendbetételéhez kérnénk adakozást. A támogatást előre is köszönjük. Hirdetem a testvéreknek, hogy adventi adománygyűjtésünkkel idén is a Pesterzsébeti anya oltalmazó otthont fogjuk támogatni. Beszéltünk az intézmény vezetőjével, aki arról tájékoztatott minket, hogy higiéniai cikkekre, illetve tartós élelmiszerekre volna szükségük, például tej, dejó, mák, májkrém, zacskós leves, citromlé, teja, búzadara, lekvár, löncshús, borsó konzerv. December 10-ig zajlik a gyűjtés, addig hozhatjuk a termékeket, melyeket a nagyobbik gyülekezeti teremben helyezhetünk el alkalmak előtt és után. Aki pénzadományjal támogatná az anyaoltalmazó otthon munkáját, a lelkészi hivatalban befizetéssel vagy banki átutalással teheti meg ezt. Egyéb információkat Juhászné Takaró Rékánál kaphatunk. Végül gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján hűséges testvérünket, Dér Lajosnét, aki 100 esztendőt élhetett közöttünk. Istenünk adjon vígaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreinknek, akiket Krisztus szavaival erősítünk. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Záró énekünk következik, az pedig a 774. számú ének, annak mindhárom versét énekeljük el majd a magyar himnuszt.
Thank you. viszontlátásra.